Ez 8 lesz, pontosan 5 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók.
Hello.
És már is megyünk tovább. Azt mondja, hogy tegnap hallgattam komoly zenét még hozzá Vivaldi, de csak a felét, hisz két évszak van, Miki küldte nekünk. Köszönjük szépen, nem tudom, hogy szólt ehhez hozzám. Igen. Egész értelmes gyerek, le a kalappal előtte, szimpatikus, jó, az sikeres, rohadjon meg. Kopi küldte nekünk még ugye itt az előbbi mobiltokos beszélgetése. Ahol mi szülőként ennyi van, tök más, hogy látjuk, meg más, hogy értékeljük a dolgokat, meg az influencer kampányt, meg az 1000 forint kiszórását. Ez mindenki egy kicsit más, hogy látta, erről beszélgettünk, hogy szülőként mit tudsz csinálni, és hogyan reagálsz erre, ha mondjuk látod ott a saját gyerekedet, ugye a vasárnapi pénzosztáson tülekedni, kúszni, mászni, erről beszélgettünk itt a hírek előtt. Érdekes, szerintem szülői szemben nagyon érdekes, hogy mi...
Elkeserítő. Inkább azt mondanám, hogy elkeserítő, mert ha egyetértek veled, hogy mi ebben tökig, nyakig benne vagyunk, mi rontottuk el a generációt, ugye, vagy mi nem figyeltünk rá, akkor nem mondjuk ezt, hogy elrontottuk, de ebben tökre igazad vagy, akkor elkeserítő, hogy ez lett az eredménye.
Én nem értem azokat az influencereket, másokat, akik leszólják ezeket a gyerekeket, pontosan ugyanezekből a gyerekekből élnek, ebből a piacból, ugyanúgy manipulálják őket, ugyanúgy videókat csinálnak, ugyanúgy tömegeket vonzanak be, szóval nagyon-nagyon-nagyon jánuszarcú ez egész szétszedésük most, mert valójában szerintem ezt egy kicsit távolabbról kell nézni, és nem feltétlen velük van a hiba, vagy bennük van a hiba. Neked kell szülőként valamiféle olyan identitást átadni a gyereknek, hogy akár elmegy távolról, megnézi, de nem kúszik hason mászva, kigúvat szemmel taposva 1000 forintért, mert tud távolságot tartani, és online térben mozog, érti ezt az egészet, oda megy, jó buli, megnézi, de van egy határ, amire azt mondja, hogy nem alázom meg magam, de azt tőled kell, hogy megkapja. Azt az értéket, szemléletet, identitást és más. De az, aki ott kúszik, mászik, az nem kapta ezt meg. Tehát, hogy szerintem egy kicsit más a probléma, hogy na, azok a gyerekek ott eladták magukat. Oké, de nézzük meg, hogy mi vezetett idáig. De ehhez érteni kell az egész online teret, amiben ők mozognak, és azt a fajta elidegenedést és szorongást, amiben ők sajnos vannak. De valószínűleg mi is voltunk, meg a mi szüleink is, minden generáció átéli, ez csak más térben, más eszközökkel, más csatornákon mozogva. Nekik most ez a csatorna, ahol mozognak.
Tökre értem.
És minket is ugyanúgy próbáltak manipulálni őket is, de most már még profi, még manipulatív eszközökkel csinálják. Itt nekünk a felelősségünk valami tartást és identitást átadni a gyereknek, hogy értse, hogy igen, ez egy jelenség, elmegyek, ott vagyok, de van egy pont, ahol az önbecsülésemet és magamat nem adom föl, mert nem az ad identitás, hogy lefotózom az 1000 forintot, és másnap kiposztom, hogy nézzétek, nekem van, hanem az, hogy sportolok, hogy szeretem a természetet, jövök, megyek, vannak kapcsolataim, megbízhatok a szüleimben, és érzelmileg biztonságban vagyok. Szerintem ez ennek a jelenségnek ez a
igen,
fő
mondandója. Igen, de rossz, ha ezt 15 évesen akarod átadni, akkor elkéstél.
15 évesen már nem tudod, de az első 15 évedben lehetőség van. Tehát ebben legalább a gyerekek szülei is annyira hibásak, szerintem. Az, hogy ezzel meg profi média szakemberek vagy kampányarcok visszaélnek, ezeket a tömeget mozgatják, mit csinálnak a Logan tesók Amerikában? Most az egyik Logan épp a Mike Tysonnal boxol. A tesója meg létrehozta a Prime-ot, és 5000 forintért adják üvegét. Hát most ki a hülye, aki létrehozza, vagy nem, az, aki hát azzal kap identitás, hogy megvezi az 5000 forintos Prime-ot. Érted? Zseniálisan csinálják. De neked kell megakadályoznod a gyerekedet, hogy ne kapják a karmai közé, és éljék meg azt, hogy akkor van identitásom, ha egy 5000 forintos Prime-ot fogok a kezembe, és főrakom a TikTokra. Állj! Na várjál, az identitás nem itt kezdődik. Uh-huh. Hogy neked Prime-ot kell innod 5000-ért, hogy azt mondják, hogy te vagy, valaki. Miért érzed magad ennyire üresnek? Miért kell neked a 200 000 forintos sneaker, hogy te elhidd? Azért, mert ezt mondja a társadalom. Oké, értem, egy ilyen közegben mozogsz, de gyere, mutatok mást, és lehet, hogy már nem lesz annyira fontos a sneaker, mert te elmered hinni magadról, hogy egyébként is értékes vagy. És nem kell neked a 200 000-es sneaker, hogy értékes legyél.
Társadalmi szóval... felelősséget is mi alakítjuk, szülők. Úgyhogy megint
van,
mi vagyunk.
Így van. Szerintem az igen, amit csináltak, az zseni. Na de menjünk el tovább, Juliska. Nagyon sűrűre tetted ezt a mai talacival. Még van egy közel-kelet szakértőnk is, gyerekek. Irak, Irán, Szíria.
Hát vannak bizonyos témák, amit mellett nem mehet.
Igen, ezt többen kértétek tőlünk, egy kicsit foglalkozzunk vele. Ugye, hát mindenki látja, hogy nyilván mi történik. A hétvégi fenyegetést Izrael be akarja váltani, akkor nem sok ideje maradt. Ugye mindenképpen meg szeretné torolni, legalábbis azt mondták, hogy készülnek megtorolni a szombat iráni drón és rakétatámadást. Nem egyszerű a döntés, és lángba borulhat a közel-kelet, röviden foglalkozunk vele, hogy mi a helyzet. Ugye elképesztő 300 harci drónnal, balisztikus rakétával lőtték Izraelt, a rakétatámadás ugye sikertelen volt, Izrael védekezett, nyilván amerikai, szaudarábiai segítséggel, de most már ugye hát gondolkoznak azon, hogy akkor mi legyen a válaszcsapás. Nagyon sok út van az iráni atomlétesítményektől kezdve magasrangú politikai vezetők likvidálásán keresztül a totális háborúig, és eszkalációik, hát most a komplett közel-kelet, meg szerintem mindenki kicsit azon imádkozik, hogy azért ez ne eszkalálódjon. úgy, egyébként, hogyha ránézünk a térképre, azért az baromi érdekes, hogy ott van Izrael, aztán ott van Szíria, és ott van Irak, és ha megnézed, egyébként Irán, az három országgal arrébról rövi, ugye, Izrael, tehát, hogy nem is határosak. Ezért nem tudom, hány száz kilométer választja el őket, és sok ország feje fölött egyébként lövik egymást, úgyhogy abban a lövésben egyébként nyilván Szíria meg Irak is egy kicsit beszállt, hogy akkor azért megizzasszák az izraeli vaskupolát. Szóval egy nagyon összetett, nagyon bonyolult helyzet.
Igen, igen, a legendásan nem jó a kapcsolat Izrael és Irán között, ja, viszont szóval, ugye ilyen nem volt még, hogy Irán közvetlenül támadott.
Ilyen még nem volt, hogy közvetlenül, igen. Volna. Ilyen proxy támadásokat végrehajtott Szírián, ugye Irakon keresztül, de hát közvetlenül Hezbollahon keresztül, így van.
Mindig a háttérből egy kicsit, de valahogy, most kilépett.
Igen. De most kilépett ebből, és elindítottak egy támadást.
De miért indították el? Hát azt tudod, hogy miért. Nekik ez egy válasz volt.
Válaszok egy válaszcsapás, vagy egy válaszlépés.
Mert hogy egyébként a teheráni nagykövetséget előtte állítólag, nagyon valószínű, Izrael lelőtte, lebombázta. És ott meghaltak egy páran.
Igen, és azt mondják, hogy ez az iráni lépés, ez egy válaszlépés
volt.
Ez az,
az, az,
aki kilőtt először.
Irán azt mondta ezek után, hogy ő fölteszi a kezét, és ő tulajdonképpen megvan. Tehát, hogy ő ezzel
most lezárt tekinti az ügyet,
úgy, no, de erre most... vannak.
Igen, na erre most... jó most egy izraeli válaszcsapás, közben hűtik a feleket, hogy gyerekek, igen, ne csináljátok, mert lángba borul a Közel-Kelet. Hát ez egy hosszú, sok évtizedre visszavezethető háborúskodás, ami nyilván nem most fog megoldódni, nem egyszerű. Nem egyszerű a közel-keleti helyzet.
Hát vagy most fog igazán bedurulni.
Vagy most fog igazán bedurulni, igen. A Migráció Kutató Intézet vezetője Tárik beszállítva velünk. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Jó reggelt kívánok! Hát tudom, hogy sok, hogy is mondjam, útja van a válaszcsapásnak, de mik lehetnek a leginkább említett vagy felsorolt válaszcsapási lehetőségek? Mi van most Izrael kezében? Mit tud csinálni?
Hát valószínűsíthetően lesz valamiféle válaszcsapás. Legalábbis ezt jelentette be az izraeli háborús kabinet néhány nappal ezelőtt. Azt viszont nem lehet tudni, hogy mekkora volumenű lesz a támadás, és azt sem lehet tudni, hogy vajon ez közvetlenül fogja érinteni Iránt, vagy inkább egy vagy több iráni érdekeltséget fog érinteni a Közel-Keleten. Ugye az fontos tudni, hogy Iránnak vannak különböző érdekeltségei, milíciái, azoknak különböző bázisai, tehát elképzelhető, hogy az iráni válaszcsapás ezeket fogja érinteni, az izraeli válaszcsapás, bocsánat, valamint kibertámadásokra is lehet számítani a közeljövőben. Tehát ez a legvalószínűbb forgatókönyv. Azt nem gondolnám, hogy egy totális, frontális támadás venné kezdetét Irán ellen. Ezt egyébként a nemzetközi közösség sem támogatja, és az Egyesült Államok is jelezte, hogy nem kíván részt venni egy esetleges támadásban Irán ellen.
Hát meg egy ilyen támadás, ugye van egy 9 milliós ország Izrael, meg van egy 90 milliós ország is. Van, lenne annak esélye, hogy mondjuk itt Izrael bármilyen sikert érjen el? Egy ilyen arc-arc elleni harcban, vagy test-test elleni harcban?
Igazából igen, Irán jóval nagyobb ország is, meg a két ország hadereje azért hasonló szinten van, tehát az összehasonlításokat nézzük, akkor Irán a világ 14. legerősebb haderővel rendelkezik, Izrael pedig a 17-kel. Tehát hasonló szinten vannak, nehéz elképzelni, hogyha Izrael egyedül magában végezni el ezt a támadást, akkor sikerrel járna. Mindenképpen kellene neki nemzetközi segítség, azt meg viszont nem biztos, hogy megkapná. Tehát, hogyha itt frontális támadás lenne, az egy elhúzódó, több éves történet lenne valószínű.
Hát de a nemzetközi segítség már megérkezett az elhárításban.
Igen, azt kifejezték, hogy az elhárításban fognak segíteni, viszont magát az offenzívát azt nem fogják támogatni. Tehát, de ezt sem kell készpénznek venni, ugyanis az Egyesült Államok korábban már mondott hasonlókat, és nem úgy történt. Tehát én nehezen tudnám elképzelni, hogy az USA nem támogatná az egyik legfőbb szövetségesét.
Hát meg ami még ugye itt nagyon nagy kérdés, hogyha elindul a válaszcsapás Izrael részéről bármilyen szinten is, akkor ki hova áll majd a térségben, ugye? Tehát ezt most azért mondja minden szakértő, hogy ez azért veszélyes ez a dolog, mert akik eddig mondjuk nem voltak nyíltan Izrael ellenesek, azok most mondhatják azt, hogy gyerekek, Iránt megtámadták, odaállok én is.
Igen.
Igen, azt is mondják sokan, hogy ez az új Közel-Kelet, tehát a Közel-Keletnek egy új korszaka kezdődik. Azért azt látjuk, hogy a védekezésben, tehát az iráni drónoknak, meg rakétáknak az elhárításában a különböző arab országok segítettek, tehát nem érdekeltek abban, hogy nagy konfliktus legyen, vagy nagy háború. Viszont Iránnak van egy nagyon komoly milícia hálózata, amelyek biztos, hogy aktivizálnak magukat esetleges támadás esetén. Tehát Irán képes arra, hogy a milícia hálózataival együtt támadja akár Izraelt, és megbénítsa a különböző légvédelmi rendszereket, mint például a vaskupol rendszert.
Igen, azt tudjuk, hogy a világ 14. legerősebb hadserege a 17. legerősebb hadseregével áll szemben. Tehát nagyjából így van, mégis azért a technikai feltételek, meg a haditechnikai feltételek mások, de hogy ugye szankcionálják évtizedek óta Iránt. Ez nagyon érdekes, de mégis közben egyébként úgy, hogy teljesen el vannak zárva mindenhonnan, elképesztő haditechnológiát hoztak létre, professzionális drónokat csináltak úgy, hogy valahogy kijátszották a szankciókat, senki nem érti, hogy pontosan hogyan. De hogy viszonylag korszerű azért a hadsereg, ami van Iránnak, ami szemben áll ugye Izraellel.
Sőt, azt is mondják, hogy ez csak egy kis ízelítő
volt Irán valódi elejéből, igen.
Igen, az irániak azt mondják egyébként, hogy tájékoztatták a különböző feleket, a érintett országokat, hogy drón meg rakéta támadás lesz Izrael ellen, tehát hogy ez csak egy figyelmeztetés volt tulajdonképpen. Ők jóval nagyobb támadást tudnának végrehajtani, mint amit szombaton végrehajtottak. Az iráni hadseregnek, a haderőnek kb. 610 ezer aktív tagja van, és még van 350 ezer tartalékosa, de még ezen kívül is vannak félkatonai milíciái, tehát még 600 ezer embert tudnának mozgósítani, tehát elképesztő nagy a haderejük, és itt mindenképpen, ahogy említettétek, a drónokat emelném ki, ugyanis tudjuk, hogy 1980 és 88 között, ugye Irak és Irán között volt egy rendkívül véres háború, sok százezer halottal, és ekkor az irániak elhatározták, hogy saját kezükbe veszik a fegyverek gyártását, és ilyen gyárakat hoztak létre, és ugye a drónokat is ezekben a gyárakban hozzák létre, és rendkívül fejlett a drón technológiájuk, és amitől rendkívül módon tartanak a különböző országok, főképpen az Egyesült Államok és Izrael, hogy Irán képes atomfegyvert is létrehozni, akár a közeljövőben. Azt mondják, hogy kb. 30% választja el Iránt attól, hogy olyan uránt dúsítson, amelyet fel tudnak használni az atomfegyverekhez. Tehát ez az rendkívül problematikus lenne, ha Iránnak atomfegyvere lenne.
Hát akkor mondhatjuk, hogy két atomhatalom kezdett el egymással háborúzni. Úgy Izrael ugye az tulajdonképpen, tehát azon országok közé tartozik, akinek van lehetősége atommal válaszcsapás, mert Iránnak meg ugye 30% hiányzik. Bár ott ugye a tudósokat meg a megfelelő személyzetet mindig megpróbálják kivonni a forgalom, vagy egyszer likvidálják őket.
Igen, az elmúlt időszakban sok ilyen tudóst likvidáltak, de tényleg a két atomhatalom csapna össze, abból nyilván óriási probléma lenne. Tehát azért mondom, hogy a környező országok is próbálják elkerülni az eszkalációt, mindenféle úton módon diplomáciai eszközökkel próbálják rávenni a feleket, hogy te kerüljék el az agressziót, és ne legyen ebből nagyobb háború. De mondom, inkább az a valószínű, hogy ezeket az iráni támogatású milíciákat fogják most lőni rendre. Egyébként tegnap is voltak rakétaváltások, tehát a libanoni Hezbollah is lőtte Izraelt, több izraeli sérült is van, valamint két vezetőt, Hezbollah vezetőt is kilőttek az izraeliek tegnap, tehát folytatódnak ezek a oda-vissza csapások.
Miért most léptek ki? Mármint úgy értem, az Iránra eddig nem volt jellemző ez a fajta nyílt, sisakos csatározás. Mi történt most? Miért most kezdték el ezt?
Az fontos tudni, hogy április 1-én az izraeliek megtámadták a damaszkuszi iráni nagykövetség épülete melletti konzuli épületet, és nagyon fontos iráni katonai vezetőket iktattak ki. Közöttük azt a Mohammad Reza Zahedit, aki az iráni forradalmi gárdának egy magasrangú katonai parancsnoka. Ez egy olyan súlyos csapás volt Irán számára, és egy olyan feszült légkörben történt ez az izraeli támadás, hogy Iránnak mindenképpen válaszolnia kellett, és Irán azért próbált, mondom, egy ilyen csekélyebb, kisebb volumenű támadást végrehajtani, de hát látjuk, hogy ez is hát valamilyen úton módon eszkalációhoz vezetett. Hiába volt ez egy kisebb volumenű támadás, mégis azt látjuk, hogy Izrael most válaszolni akar.
Ha már beszélünk egy kicsit más, de úgy megkérdezem, hogy látszik valamilyen megoldás a Hamas elleniviselet háborújában a gázai övezetben? De inkább a civilek meg az ott élő ártatlan palesztinok miatt kérdezem, ahol ugye éhínség, járványok, vízhiány, tehát borzasztó az, amit az ember hall, legalábbis információ, ami kijut. Látszik ott valamiféle megoldás, hogy Izrael mit csinál a gázai övezettel, vagy mi a cél? Hogy hol tart most a Hamas elleniviselet háborúja?
Igen, a humanitárius helyzet az katasztrofális, tehát az emberek szenvedése tényleg egetverő. A sajátos módon a Netanyahu kormány továbbra is folytatja ezt a hadjáratát, és nem nagyon látszik változás ebben a tekintetben. ha itt a Netanyahu kormánynál tartunk, akkor mindenképpen meg kell említeni, hogy nekik érdekük a háború, mivel ugye tudjuk, hogy Netanyahu ellen több eljárás is zajlott az elmúlt időszakban, és minél tovább tart a háború, annál inkább el tudja kerülni az igazságszolgáltatást, ugyanis különböző korrupciós ügyekbe keveredett, és más egyéb ügyekbe. Úgyhogy amíg ez a kormány van, a tenyő kormány, addig folytatódnak a harcok, és sőt, be is rendeltek két dandát most, tehát őket is Gázába fogják küldeni, tehát még többen fognak, ugye korábban csapatkivonásokról volt szó, most viszont intenzívebb háborút akarnak a Hamas ellen a gázaövezetben.
Szegény palesztinó, Istenem, azok a civilek, hogy ott mi történik, ja. Milyen képek kerülnek ki, elképesztő, elképesztő.
Még egy ilyen gazdaság felé hajló kérdés, és akkor vissza az eredeti témánkhoz, az Iránhoz, hogy ott ugye a perzsa meg az ománi öbök között van egy ilyen félkifli, ahol gyakorlatilag a földgáz meg a kőolaj a világpiacra áramlását biztosítják. Azt most Irán beígérte, hogy azt ők tudják lőni, úgyhogy senki nem fog átjutni. Azt képzeld el, hogy akkor gyakorlatilag a világ gazdaságának hello.
A forint 510 forint lenne az euróval szemben. 14 000 forint egy liter benzin.
Ezt meglépheti Irán? Egyébként ez egy reális fenyegetés?
Én úgy gondolom, hogy reális fenyegetés. Ezzel már régóta fenyegetőzik különben, hogy a világkereskedelem artériát tulajdonképpen el tudja vágni. Most ez az Izrael elleni kisebb akció is azt mutatja, hogy bármire képes. Tehát pont ez a figyelemfelkeltés volt a cél, hogy képes elérni Izraelt, és bármire képes akár a kereskedelmi útvonalakat is elvágja. És azért az nagyon fontos tudni, hogy a maga a Közel-Kelet, ez a nyersanyag tekintetében az egyik legfontosabb régió a világban, valamint nagyon fontos kereskedelmi útvonalak haladnak keresztül rajta, és ezekben komoly károkat tud okozni Irán. Ugye az iráni milíciák is ezeket támadták korábban, tehát például a jemeni Huszi milícia, a Vörös-tengeren áthaladó hajókhoz folyamatosan most. Lőtte. Igen,
most is foglaltak gyakorlatilag.
Így van. Igen. Sőt, az irániak is elfoglaltak most kereskedelmi hajót, amely Izraelhez volt köthető. Tehát ezeket több mint valószínűleg folytatni fogják. Tehát emiatt is ez a konfliktus így kezd kiszélesedni, úgymond.
Mit mondtál, mennyi lesz az euró?
500, hiszen hogy nem hihetgetünk senkit, igen. Mészár, nagyon szépen köszönjük, hogy segítettél. Örülünk, hogy megtaláltuk, nagyon komplet volt. Köszönjük szépen, jó munkát neked. Köszönjük Tánik Mészárnak, a Migrációk Útit Intézet vezetőjének. Gyerekek, ha ilyen hírek vannak a világban, ilyen hírekkel kell foglalkozzunk. Tegnap kenyeret tanultunk sütni a mi alkalmazkodással, ma egy kis háború. 8 órától megbeszéljük az általános járványhelyzetet. Szomáliában és Csádban.
Jön a vírus.
Jön a vírus. Jövünk mindjárt 2 perc a pontosan 8 óra.